Kedves hallgatóink, még mindig sok az ittasan közlekedési balesetet okozó sofőrök száma, vagy éppen ittasan autót vezetők száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az elmúlt évben hiába csökkent a balesetek száma, alkohol befolyáltsága alatt mégis sokan vezettek és okoztak balesetet. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság több mint 10 civil autóval járja a megye és Miskolc útjait annak érdekében, hogy a szabálytalankodó autósokat kiszűrjék a forgalomból. Ahhoz, hogy kevesebb szabálytalan autós legyen a megye útjain, a sofőrökre és környezetükre is nagy felelősség hárul. A felelőtlenség, a kivagyiság, a vagányság nem vezet sehová, vagyis inkább csak egyfelé visz, a tragédiába. Ezt kellene megelőzni akkor, amikor bekötjük a biztonsági övet, elengedjük az elsőbséggel rendelkezőket, vagy éppen előzékenyek vagyunk a forgalomban. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjével, Pitkó László alezredessel beszélgetek a következő percekben.
Én úgy gondolom, hogy az élet azért nem állt meg a közlekedés területén. Olyan izgalmas évet tudtunk magunk mögött. A járművek ugyanúgy közlekednek, az emberek közlekednek, és a közlekedés biztonságot a magyar közutakon szavatolni kell. Így a megye közútjain is mondani kell a biztonságot. Azt tudom elmondani, hogy a tavalyi esztendőben, 2020 évet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság hál' Istennek nagyon jó eredménnyel zárta a balesetek tekintetében. Mintegy 7%-kal csökkent a sérülésre járó közlekedési baleseteknek a száma, és a halálos közlekedési balesetek, illetve az elhunytak számában pedig nagyon jelentős csökkenés történt. 1963 óta nem volt ilyen alacsony a megyében bekövetkezett halálos közlekedési baleseteknek a száma, illetve az elhunytak száma. A 2019 évhez viszonyítva 47%-kal csökkent, tehát ez egy rettentő jó eredmény. Ami viszont annyira nem örömteli, az az, hogy az ittas okozók száma a baleseteken belül, a sérüléses baleseteken belül sajnos az előző évhez képest emelkedett 1%-kal, és nagyon nem bírunk lemenni a 10% alá. Természetesen, hogyha kicsit figyelembe veszük azt is, hogy hát van olyan a statisztikában olyan adatok is vannak, amelyek igazából rendőri szempontból, szankcionál szempontjából nem tudunk elérni eredményt. Ez a gyalogosok esetében, akik ugyanúgy ittasként jelenhetnek meg, mert amikor bekövetkezik a baleset, akkor velük szemben is általában szoktunk alkoholszondát alkalmazni, illetve hát a kerékpárosok. És ez a kategória, ez egy olyan fajta kategória, hogy a kerékpárosok esetében nem tilalmazza azt, hogy a szervezetében lehet alkohol, csak a közlekedésben való részvétel, illetve a járművezetés alkalmasságával. Tehát magyarul, hogyha valaki megívott fél deci pálinkát, attól még a kerékpárral a közlekedésben biztonságosan tud közlekedni. És a balesetnek az oka nem biztos, hogy az allergiás ittas volt valaki. Tehát ez a két kategóriát, hogyha viszont levesszük, akkor a 10% alatt vagyunk, tehát a 9% körül az ittas okozók arány, ez is magas azért. És hát vannak olyan kapitányságok, vannak olyan területei a megyének, ahol sajnos a 27%-ot is eléri az ittasság aránya. Tehát ezeken a területeken ebbe az esztendőbe 2021 évben fokozottabban fogunk odafigyelni, és fokozottabban fogjuk ellenőrizni az ittas járművezetőknek, főleg a gépi meghajtású járművezetőknek a közlekedésben való részvételét.
Ezek a területek a megye mely részein voltak, ahol az ittas vezetők száma magasabb?
Mindenekelőtt azt tudnám mondani, hogy tehát a Tiszaújváros térségében is magasabb a megyei átlaghoz képest. Az Encsi rendőrkapitányság területén is magasabb egy kicsikét ez. De hogyha nagyon nézzük, akkor azt kell mondani, hogy az átlagot veszük alapul, akkor is magasnak tartom, tehát egy egész területére, hiszen az országos adathoz képest, az országos átlaghoz képest a megyében az ittaság aránya elég magas, tehát a 11,7% körül, tehát ezt csökkentenünk kell az elkövetkező időszakban. Amellett, hogy mondom még egyszer, tehát szinten tartjuk, hogy még tovább csökkentjük a sérüléssel járó közlekedési baleseteknek a számát is.
Na most alezredes úr mondta az előbb, hogy jól rémlik, hogy 47%-kal kevesebb halálos közlekedési baleset történt 2020-ban, mint általában szokott, sőt 1963-ban volt utoljára ilyen adat. Ez minek köszönhető, a pandémiának?
Én azt mondanám, hogy ez nem a pandémiának köszönhető, mert azért mi más adatokra is támaszkodunk, mert ugye nagyon könnyen lehet azt mondani, hogy a pandémia miatt be vannak zárva az emberek, kevesebb jármű közlekedik a közutakon, és ebből adódóan persze, hogy kevesebb közlekedési baleset történik. Tehát a Magyar Ásványi Szövetségnek a honlapján fellelhető az, hogy mennyi üzemanyag fogy az országban, benzin, gázolaj, és ebből azért levonhatók azok a következtetések, hogy hát nem csökkent a fogyasztás, tehát az üzemanyag felhasználás nem csökkent, ebből következik az, hogy a járművek ugyanúgy az úton vannak, közlekednek az emberek ezekkel a járművekkel. Én inkább azt mondanám, hogy az a rendőri jelenlét, amit Borsod-Abolcs-Zemplén megyében folyamatosan tapasztalhatnak a járművezetők, az, hogy 8 olyan járművet üzemeltetünk, ami civil jellegű, és ezek fel vannak szerelve sebességmérő műszerekkel, fel vannak szerelve menetrögzítő kamerákkal, amely a szabálysértéseket rögzíti, és a kollégák megállítják azonnal a szabályszegőket, és velük szemben az eljárást a helyben megpróbálják lefolytatni a kiszabott helyszínbírságot, akár poszterminálon is befizettetni, a közigazgatási bírságot, ugye ahol tájékoztató kerül kiszabása, amikor az elkövető nem vitatja, hiszen ott vannak a dokumentációk előtt, a képi felvételek, videófelvételek ott vannak, és akkor már nincs vita benne, akár helyszínen is lerúlják, és érzik, hogy hát igen, megkaptam, sőt az a helyzet, hogy megkaptam a büntetőpontot is, ami azt hozza majd magával, hogy a 18 pontot, hogyha valaki eléri, akkor a járművezetői engedélyét az okmányirodó be fogja vonni, és utánképzésre kötelezi. És mindaddig, amíg az utánképzést nem végezte el, illetve hát automatikusan 6 hónap a minimum, amikor azt bevonják, és ha valakinek ez mindennapi megélhetését szükséges a vezetői engedély megléte, átgondolja, és átgondolják nagyon sokan, főleg amikor már megkapják a 13 pontról, vagy a 13 pontot meghaladóról is az értesítést a belügyminisztériumból, akkor már elgondolkoznak rajta, hogy itt nagyon gyorsan össze lehet szedni a 18 pontot is, a vezetői engedély ugrik. Ez az egyik oldala. A másik az a fajta következetes tevékenységünk, ami például az ittas vezetők kiszűrésére is folyamatosan megy. És nem a tömeges. Tehát nem arról van szó, hogy most a úgynevezett finn módszert alkalmazunk, amikor egymás után fújhatjuk az embereket, megállítjuk a járművet, és csak megfújhatjuk, hanem módszeresen történik az ittas vezetők kiszűrése a területen. Igen, meglátogatjuk azokat a helyeket, ahol várható az ittas vezetőnek a feltűnése. A rendőri ellenőrzésnél ezek az emberek fennakadnak, és gyorsított eljárásba próbáljuk ezeket az ügyeket lezárni, legyen az akár a közigazgatási eljárásban, akár a büntető eljárásban is, hiszen hiteles légalkoholmérőt is már hordjuk a szolgálati gépjárműbe, a paciens már ott megfújja, és a bűncselekmény értéket fújja, akkor további eljárásra, az illetékes kapitányságra előállítjuk, gyorsítottan, gyanúsítottként kihallgatják, és nagyon rövid időn belül mehet bíróságra az ügyen. A másik dolog pedig az, hogy akit pedig eltiltunk a járművezetéstől, azokkal szemben is hatékony fellépés, ugye, ha valaki eltiltás hatály alatt vezet, szabálysértési őrizetbe veszünk. Tehát nem egy sima szabálysértési feljelentést készítünk, hanem szabálysértési őrizetbe veszünk a jogsértő állampolgárt, azt a napját már biztos, hogy nem otthon fogja tölteni, azt az éjszakáját már nem otthon fogja tölteni, hanem a rendőrségi fogdában, és gyorsított eljárással viszük bíróság elé, hiszen ezben a szabálysértésben már a bíróság, az eljáró hatóság. Országos szinten is kimagasztó, Borsod megyében nagyon sok ilyen eljárás kezdeményeztünk, illetve hát azokban az esetekben, amikor nagyon kihívó szabályszegéseket követnek el, szabálysértéseket követnek el a járművezetők, akkor alkalmazunk a járművezetéstől való eltiltást is a szabálysértési eljárás során. Tehát ezek az intézkedések, együttes intézkedések, összintézkedések, amely több szervezeti jellemnek az egymásra épülését hozza, ez hozta meg azt az eredményt, hogy tulajdonképpen egy ilyen csökkenő tendencia most beindult Borsodabolcs Zemplén megyében.
Hát igen, a halálos áldozatok száma csökkent, de érdekes mód az ittasan balesetet okozók száma az nem. Mi lehet ennek az oka?
Én azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy jelentős, tehát a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedés van az ittasan okozók arányában, annak ellenére, hogy akik nem okoznak balesetet, és a rendőri ellenőrzések kapcsán 30%-ot meghaladóan rendeltünk el büntetőeljárásokat. Tehát egyharmadával több büntetőeljárást rendeltünk el úgy, hogy a rendőri ellenőrzések során fedjük fel ezeket, hogy még mielőtt még balesetet okoztak volna. Ez pedig sajnos arra vezethető vissza, hogy az emberek felelőtlenek, az emberek nem éreznek tulajdonképpen egymás iránt sem felelősséget, és a családokban sem éreznek egymás iránt felelősséget. Hát nem tudják azt mondani a járművezető apának, anyának, mert ez sem ritka, vagy nagyszülőnek, hogy most ne ülj a kocsiba, mert alkoholt fogyasztottál, sőt, beülnek mellé bátran. És ugye ez, erre mondjuk azt, hogy a felelőtlenség az nagyfokú minden tekintetben. Mindig azt szokták mondani, hogy mert a rendőrség mit tesz érte. Én úgy gondolnám, hogy a rendőrség, amit lehet, megtesz mindent. A nagy baj az, hogy a közvetlen környezet nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy ne következzenek be tragédiák, az ittasan okozott balesetek esetében is, ne következzenek be olyan események, ami miatt a család fenntartó elveszíti a vezetői engedélyét, ezáltal elveszítheti a munkáját is azonnal, és ezeket a felelősségeket nem a rendőrség irányába és nem a rendőrségre kell hárítani, hanem első körben, elsősorban a közvetlen környezetre. Ott kell belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy hát mi nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy biztonságosan közlekedjünk az útjainkon.
Hát igen, ez emberi felelőtlenség, amiről próbálunk itt beszélgetni. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy hát most egy fél decit vagy egy sört megittam, és hát én megtanultam vezetni. De nagyon sok mindent elfelejtenek, ugye?
Én úgy gondolom, hogy az, hogy valaki alkoholt fogyaszt, jelen esetben a magyar jogszabály alapján ugye nulla tolerancia van az ittasság esetében, kivéve a kerékpárosok. De mindenek előtt elsősorban arra kell odafigyelni, hogy ha valaki ittas állapotban közlekedik, és ittasan vesz részt a közúti közlekedésben, a következményekkel kell szembenézni. És nem a rendőri intézkedésnek a következményeivel, hanem azzal, hogy ha valaki balesetet okoz, hogy annak milyen következményei lehetnek. Egy anyagi káros közlekedési baleset esetén, amikor akár több 10 millió is lehet majd az anyagi kár, a biztosító azt fogja mondani, mivel ittas volt a járművezetője, nem fizetem a kárt ki. A vétlen fél irányába nem fogja rendezni a kárt, illetve kirendezi, viszont azt az okozott kárt be fogja hajtani az okozón. Most az tetemes összeg is lehet. Ha sérülés és balesetet okoz valaki, itt is lehetnek különböző variációk. Ha csak könyvsérülése van, az még úgymond valamennyi összeggel rendezhető. Ha valakinek már maradandó sérülése van, ott már egy egész életre ki fog hatni annak az okozónak, az egész életére, hiszen előfordulhat, hogy járadék formájában folyamatosan kell majd fizetni annak az embernek, akinek maradandó fogyatékosságot okozott. Tehát előfordulhat, mert ittas is volt, tehát így emiatt, mert a biztosító nem fogja utálni érte. A halálos esemény van, ugye biztos, hogy börtönbe kell lesz vonulni, mert a jelenlegi gyakorlat alapján egy halálos ittasnál a bíróságok nem tehetnek más, csak börtönbüntetést fognak ebbe minden esetben kiszabni. Tehát én úgy gondolom, hogy a következményekkel kell mindenek előtt szembenézni, és átgondolni azt, hogy a közlekedési szabályokat nem ezért találták ki, mert jó dolga volt valakinek, és éppen most ilyen kedve volt, hanem azért, hogy a szabályok mentén egymás biztonságát, egymás egészségét próbáljuk szavatolni.
A téli tapasztalatok most a pandémia idején mit mutattak Borsodabói Zemplén megyében, vagy éppen Miskolcon a megyeszékhelyen?
Én úgy gondolom, hogy hát azért aránylag elég enyhetél mentünk ki bele. Hál' Istennek a hóhelyzet egyszer-kétszer viccelte meg igazából a járművezetőket. Én mondanám azt, hogy lehet, hogy akkor még egy picit kevesebb volt a közlekedési baleset, mint a száraz az út. Óvatosabban próbáltak akkor egy kicsikét közlekedni az emberek, de mindenféleképpen, tehát amikor hirtelen a nagy száraz útfelületre, ugye a hideg meg a téli időjárási viszonyok között valamilyen csapadék leesik, akkor megrémülnek az emberek, és bizony itt előfordultak olyan esetek is, amikor mondjuk 3-4 autó ütközött egyszerre, mert hát a követési távolságot nem tartják be, a jármű sajátosságait nem ismerik a csúszós útfelületen, még ugyanolyan bátran mennek, annak ellenére, hogy látszik, hogy fénylik az út, de hát azért még mindig bátran autóznak az emberek. Tehát ezek azok a pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy október környékén, novemberben egy téli átállás van, tehát fejbe is át kell állni a téli időjárási viszonyok között történő közlekedésre, még akkor is, hogyha az útfelület száraz, akkor is át kell gondolni, mert bármelyik pillanatban megváltozhat az időjárási és az útviszonyok megváltozhatnak, és természetesen a járműveinknek is olyannak kell lenni. Hát azért találkoztunk a téli időjárási viszonyok között nyári gumival történő járműnek a felszerelésével, lefukott gumiabroncsokkal a téli időjárási viszonyok között, mert úgy gondolta, hogy még azzal lehet közlekedni, hát nem lehet közlekedni. Tehát ilyenekkel is találkozunk, illetve hát sajnos még találkozunk olyanokkal is, akinek a személyi feltételei is kétséget hagynak, és most nem a pandémiában lejárt orvosi alkalmasságokra, hanem már azt akár évekkel előtte lejárt az orvosi alkalmassága, vagy éppen az egészségállapot olyan mértékben megromlott, hogy alkalmatlan a járművezetésre.
Majd mindjárt áttérünk a tavaszi útviszonyokra és közlekedési változatokra. Most, amit mondott a végén, egy kicsit a fejembe megmaradt az, hogy nagyon sok olyan hírt hallani, hogy fiatalok ülnek be autóba, úgyhogy se jogosítványa nincs, ráadásul még az autó se az övé. Ezeket hogy lehet megfékezni? Szülői felelősség? A szülőnek kell jobban odafigyelni?
Hát attól függ, hogy honnan veszük a fiatalokat. Ugye 14. életévét betöltött személytől már fiatalkorúnak számítanak, és hát egyáltalán ugye vizsgálandó kérdés az, hogy jutott egy gépjárműhajtású járműhöz ez a fiatal. De hát nem csak a fiatalkorúak, tehát a 14 és 18 év közöttiek vannak, akik vezetnek, hanem vannak a 18 év felettiek is, akik vezetői engedélyen beülnek. Sikerült valahonnan összespórolni neki egy kis pénzt, vett egy, nem mondanám, hogy nagyon jó minőségű autót, és ők ezzel úgy gondolják, hogy van autó, van 1000 forint, 1500 forintom, hogy megtankoljam és addig rasszáljak vele a városban, mutassam magam, hogy én milyen jól tudok vezetni, bár nincsen vezetői engedélyem, majd egyszer vagy összeütközik valakivel, vagy pedig elakad egy villanyoszlopra, vagy egy fára, vagy az árokba köt ki, jó esetben is más nem tett tönkre, és nem sérült meg más miatta. Ugye igen, tehát az vizsgálatlan felnőttek esetében nagyon nehéz azt mondani, hogy hát a szülői felelősség. A fiatal korodnál ott már lehetne azért vizsgálódni, de hát akkor, amikor a kedves szülő veszi meg mondjuk a 16-17 éves gyereknek az autót, nehogy Isten a motorkerékpárt, nehogy Isten a kvadot, úgyhogy erre a gyereknek nincsen vezetői jogos, vezetői engedélye, a járműre nincsen hatósági jelzés, a crossmotorra, a quadra, mert hogy a gyereknek milyen jó ez, és közlekedjen. Hát ilyenkor azért a szülői felelősséget is kell, hogy vizsgáljuk mindenféleképpen. De ez a tipikus felelőtlen szülői magatartás. Tehát az, hogy nem akarja felfogni néhány szülő azért, mert neki van pénze, megteheti azt, hogy a gyerekének vásárol ilyen közlekedési eszközöket, de majd, hogy nem azt is mondhatnám, hogy ezzel akár a padlással megvásárolhatja és felteheti a koporsót is, mert sajnos előfordulhat, hogy ennek tragédia lesz a vége. Jó esetben, hogyha csak ő, és nem más.
Így van, hát ez egy külön misét is megérne, egy külön beszélgetést ez a téma, de haladjunk már tovább, és akkor ugye említettem a tavaszt. Itt a tavasz, most úgy megkönnyebbülnek az autósok, ugye ön is mondta, hogy már azért nem fognak csillogni az utak, tehát száraz utakon, ilyenkor aztán mindent beletalálkoznak egyre több olyan sofőrrel, aki a sebességhatárokat nem tartja be?
Hát sajnos ez így szokott lenni. A téli időjárási viszonyok között is maradjunk még egy picit a téli időjárási viszonyoknál is. A száraz úton ugyanúgy a járművezetők ugyanúgy nyomják a gázt, mennek az autók, nagyon sok a gyorshajtó, a baleseti okoknál még mindig első helyen a gyorshajtás, és egyre inkább kitűnik a abszolút gyorshajtások, tehát nem a relatív gyorshajtás, hanem az abszolút gyorshajtások, aminek ugye a megvégtetésére rendelkezésre állnak a megfelelő sebességellenőrző berendezéseink, és természetesen ugye ehhez hozzárendelt bírságok is. A tavasz időjárással teljesen meg fog változni a közlekedésben résztvevő eszközök állapota is, előkerülnek azok a járművek is, amelyek a télen nem voltak üzemben, elő fognak kerülni nagyobb számban most már a kerékpárok, elő fognak kerülni a segédmotorkerékpárok, illetve hát a motorkerékpárok is. Amikor egy picit jobb lesz az idő már, amikor nem ilyen viharos erős szél fúj, nem lesz vizes az útfelület, a hétvégeken tömegével veszik akkor elő a motorkerékpárokat is. Hát, megyünk egy kört, kipróbáljuk a motort, ahhoz még hozzá kell tenni, hogy azért az út felülete és még a külső hőmérsékletek azok még nem olyan nagyon magasak. Tehát a motorkerékpárokon, mivel nincs téli gumi, a gumi abroncsnak a melegedése még nem tökéletes, tehát az aszfalttal történő tapadás még nem teljesen tökéletes, tehát számítani kell arra, hogy egy picit lehet, hogy óvatosabban kell közlekedni, hiszen balesetveszélyes lehet, hogyha ha nem megfelelő a tapadása, és ennek következtében nagyobb sebessége, egy kanyarba kicsúszik alóla, és eleshet a motorkerékpár vezetője. A kerékpárosok esetében is ugye jó idő van, kerékpározunk, egy dolgot nem szabad elfelejteni, a presszabályoknak a betartását. Kerékpárosnak, ha van kerékpárút, kerékpárúton kell közlekednie, ha kerékpárjon van felfestve, akkor ott kell közlekednie, lehetőséghez mérten. És amit csak ajánlani szoktunk, hiszen még nem kötelezünk Magyarországon, mindenféleképpen a védő sisakot, a kerékpáros sisakot, hiszen ha valaki elesik véletlenül a kerékpárral, nem kell hozzá semmi más, csak véletlenül elbabult, belemett egy gödörbe, elesik, ez rettentő nagy védelmet nyújt, a fejet védi. És ugye legtöbbször az a legnagyobb probléma, hogyha valaki elesik, a fejét veri oda legelőször, és ebből vannak a súlyos sérülések. A gyerekek esetében is kifejezetten ajánljuk. Szoktassuk a gyerekeinket is ahhoz, hogyha kerékpáron közlekednek, hogy legyen rajtuk védőfelszerelés. A kisebb gyerekeknek ugye nem állt a térdvédő, a könyökvédő, illetahatos isok, az elengedhetetlenné válik. Felelős szülő már így gondolkodik, hogy megvásárolja, és ez tulajdonképpen, hogyha ez így történne meg minden esetben, ugye most ez nekem egy álom, hogy ezeket az eszközöket a kedves szülők, nagyszülők a gyerekeknek, unokáknak rendelkezésére bocsátják, és ezt fogják az elkövetett időben is használni, akkor felnőhet egy újabb olyan generáció, ami már fontosnak tartja a saját testépségének a védelmét is. Motorkerékpárosok esetében túramotorkerékpárok, gyorsasági motorkerékpárok jönnek elő. Én azt mondanám mindig, hogy ezek a motorkerékpárok azért csak kétkerekűek. A biztonságos közlekedéshez szükséges a biztonságos felszerelés. Tehát, hogyha azért valaki megvásárol 2 millióért, 3 millióért egy motorkerékpárt, ne felejtsen el megvásárolni hozzá megfelelő öltözetet is. Bukósisakot, kesztyűt és ruházatot, bakancsot. Ne azt lássuk már, hogy nyáron rövid nadrágba, papucsba, pólóba motorozik valaki, mert hát meleg van, a testi védelem az egy rettentő fontos dolog. Ha elesik, elcsúszik valaki, nem mindegy, hogy csupasz lábszárral, pólóban esik el, és az aszfalt leszedi a bőrt a lábáról, a hátáról a motorosnak, vagy pedig azért az a megfelelő ruha, amit jó, persze tudjuk, hogy nem olcsó, de az emberi élet a legdrágább, ami pótolhatatlan, a ruha mindig pótolható, és hogyha valakinek még egyszer mondom jut, egy nagyobb teljesítmény, egy drágább motorkerékpár, akkor jusson arra is, hogy egy 300-400 ezer forintot maga védelmére rákölt, és megvásárolja ezeket a védő ruházatokat, eszközöket is. Nagyon fontos az, hogy ugye most már hosszabbak a nappalok, és tulajdonképpen a sötétedés, ami folyamatos szlogen, az év minden napján, minden hetében, hónapjában folyamatos szlogen a látni, látszani. Lakott területen kívül este korlátozott látási viszonyok között kerékpárosok részére kötelező a láthatósági mellény. Ugyanúgy kötelező a világító berendezés is a kerékpárosoknál. A gyalogosoknál is lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény használata, nem árt, hogyha már korlátozott látási viszonyok között közlekedünk, ha van esetleg nálunk egy világító eszköz is a mellényen kívül, hiszen ezzel a saját magunk biztonságát szolgáljuk, messziről észrevehetnek a gépi meghajtású jármű vezetői, ezzel megelőzve egy súlyos balesetet, egy tragédiát, és mindenféleképpen én úgy gondolnám, hogy felelősségteljesen gondolkodva, talán még lakott területen belül is, tehát az esti órákban szükségeltetik, mert nem mondhatnám azt, hogy mindenhol tökéletes a közvilágítás. Előfordulhatnak a településeken olyan sötét foltok, ahol nincs közvilágítás, és viszont közlekedik jármű, ami a gyalogost elütheti. A sötét ruhákat nagyon nehéz észrevenni sötétben. Tehát ez mindenféleképpen, tehát kell valami olyan eszközt magunkon tartani, ami előre jelzi egy gépi meghajtású jármű vezetőjének, hogy ott, de akár még egy kerékpárosnak is, hogy ott közlekedik egy gyalogos, aki ugyanolyan résztvevője a közlekedésnek, mint ő.
A lezredes úr, hogyha veszük a való életet és egy közlekedési szituációt. Nagyon sok olyan ember van, akit irritálnak ezek a szabályszegések. Ugye említette azt, hogy olyan motoros, aki papucsba, rövid nadrágba motorozik. Nagyon sokan úgy vagyunk ezzel, ha autóval megállunk egy ilyen emberke előtt, akkor lehúzzuk az ablakot, és próbáljuk felhívni a figyelmét, hogy hát jó lenne valamibe belebújni, mert balesetveszélyes, vagy ne adj Isten, gyorshajtónak szól az ember, csak már nagyon sokszor nem mernek, mert féltik saját magukat. Mert ilyenkor van az, hogy tetlegességig is fajulhat, és ráadásul az követi el a bűncselekményt, aki a szabályszegést elköveti.
Sajnos igen, azt kell mondani, hogy a mai közötti közlekedésben a tolerancia, az udvariasság, illetve a bizalmi elv, az nem mindig érvényesül. előfordul az, amikor valaki új indulaton próbálja másikat figyelmeztetni a hibájára, amiből jönnek elő az agresszivitások, mi között hozzá, és az csak a jó eset, hogyha csak azt mondja, hogy mi között hozzá. De nagyon sokszor előfordul az, hogy az agresszivitásnak az eredménye egy közlekedési bűncselekmény, gondolok itt a közötti veszélyeztetése, amikor úgy gondolják, hogy erősítottatásképpen egymást megpróbálják rendre utasítani, előzgetéssel, leszorítással, büntetőfékezésekkel. Volt számtalan példa a megyében is, aminek a vége a büntetőeljárás, és a büntetőeljárás során, ugye amikor közötti veszélyeztetésről beszélünk, ott bizony a vezetői engedély azonnali visszavonására kerül sor, és majd a bírósági eljárás végén még a bíróság kimondja a eltiltást is, a plusz eltiltást esetlegesen. Az, hogy ezt hogyan fogjuk tudni, vagy hogyan lehet a mostani mai magyar társadalomban átvezetni a toleranciát, udvariasságot, ez nagyon nehéz kérdés. Én úgy gondolnám, hogy a generációkon keresztül kell ezt visszahozni, és a generációk az azt jelenti, hogy óvodáskorban kell kezdenünk a gyerekekkel beszélgetni, mutatni nekik példát, jó példákat mutatni nekik, és talán akkor el fogunk tudni, tehát óvodás, iskolás, és így szépen megyünk fölfele, akkor talán el fogunk jó néhány év múlva jutni arra, hogy beszélhetünk arról, hogy udvariasak a közlekedésben résztvevők, segítik egymást a közlekedésben, de jelen állapotában nem ezt látjuk, és ezért kell nekünk fellépni ezen járművezetőkkel szemben, akik a közötti közlekedésben agresszívan vezetnek, akik mindenek felett érzik, a törvények felett érzik magukat, na ezeket kell nekünk elsősorban kiszűrni a közötti forgalomból, mindenféle eszközöket bevetve, a technikai eszközeinket bevetve, és szükség esetén akár a nyilvánosságot is, nagyon sok olyan eljárásunk indult, ami többek között a közösségi oldalakon megjelenő felvételek alapján indítottunk eljárást, és lett belőle büntető eljárás, és a végén bírósági ítélet.
Itt a tavasz, ugye nagyon sokszor említettük, mindjárt április is, ellenőrzések területén mit tud elmondani? Lehet-e számítani, sőt, hát biztos, hogy lehet arra, hogy önök az utakon lesznek, de szervezet, mondjuk Európai Unió által szervezett ellenőrzésekre kell-e számítani?
Február hónapban már végrehajtottunk egy sebességellenőrzési szervezet akciót, tehát ami az Európai Unió által volt meghirdetve, illetve tehergépjármű és autóbusz ellenőrzést. Most március hónapban, a múlt héten hajtottunk végre egy biztonsági gyermekrendszer, bukósisakok használatának az ellenőrzését, megdöbbentő eredmények születtek. Három nap alatt, amikor úgymond a megye útjait nagyobb létszámú rendőri erővel összehangoltan ellenőriztük, közel 300 olyan esetben intézkedtünk, amikor a biztonságjövet nem használták. A járművezető, utas, hátsó utas. 24 esetben találkoztunk olyan járművezetővel, ahol a gyermek az a gépkocsiban tartózkodott, és nem volt gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve. Erre csak azt tudom mondani, hogy ettől nagyobb felelőtlenséget szülő vagy nagyszülő részéről nem tudok elképzelni.
Alezredes úr, ilyenkor mit mond önöknek az autós, a sofőr? Hogy miért nincs bekapcsolva az a gyerek?
Hát igazából nem tud nekünk olyan érvet mondani, ami most teljes mértékben elfogadható lenne. Magyarázkodás jöhet, hát csak ide akartam menni vele, mert csak eddig akartam menni. Egy dolgot figyelmen kívül hagynak. A baleset az nem azt nézi, hogy most csak idáig fog elmenni. A baleset bármikor, bárhol, bárkivel bekövetkezhet, és a gyermek, aki védtelen, annak az egészségét meg kell úrni. Tehát nem lehet pénzben kifejezni, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, és elmondtam én is, hogy pénzben nem lehet kifejezni az emberi egészséget. A jelenlegi körülmények között lehet venni biztonsági gyermeküléseket, gyermekrendszereket, 25 000 fölfelé. Tehát két bírságnak az összegéből megvan a gyerek biztonsági rendszere. Na most, hogyha én fontosnak tartom a gyerekemet, már pedig miért ne tartanám, hiszen az embereknek, minden embernek az a célja, hogy a gyerek az a legfontosabb sokszor, és akkor azt áldozok, megveszem a biztonsági gyermekövést, megveszem a biztonsági gyermekrendszereket, megfelelő módon megtanítom a gyerekemet, hogy hol kell ülnie és hogyan kell ülnie, hogy nem kell, menet közben nem kapcsolhatja ki a gyermekrendszert, nem állhat az ülések közé, mert ő nagyon jobban szeretne látni, nem ülhet az első ülésre, mert ő ott teljesen védtelen, és akkor mikor még azt a sajnálatos szülői felelőtlenséget is látjuk, amikor anyuci vagy apuci maga elé veszi az ülébe, az első ülésre, akár a vezető ülésbe a gyereket, attól borzasztóan nem tudok elképzelni azért. Tehát mindenféleképpen úgy gondolnám, hogy ezek a felelős szülői magatartásokat érezni kell, hegyezni egy picit, és természetesen ugye még egyszer mondom, tehát amikor ilyenekkel találkozunk, azért nagyon nehéz megemészteni a kollégáknak is, hogy beszélünk róla folyamatosan, a vízcsapból is folyamatosan az jön, hogy kösd be magad, mert életeket menthet el, a fejlesztők milliárdokat költenek a fejlesztésekre, hogy minél biztonságosabb legyen egy jármű. Ennek ellenére, ha valaki úgy gondolja magát, hogy ő nem köti be magát, mert hát csak ide jön a szomszédba, és ennyire felelőtlennek lenni, meg az ülés, tehát az ülés hátam mögött kapcsolja a biztonságot, mert zavarja az a biztonsági felszerelés, ami arra figyelmeztet, hogy be kellett volna kapcsolni a biztonsági övet. Tehát néha a kollégáim csak csodálkoznak, hogy mennyire felelőtlenek az emberek.
Igen, így van. Ezt még tudják spékelni azzal, amikor saját magukat veszélyeztetik. Olyat is számtalanszor látni, hogy kutyákat vesz a sofőr, kutyákat vesznek az ülükbe, és úgy vezetnek. Tehát ilyenkor az egész autóban ülő biztonsága veszélybe van.
Hát többek között ez is. Folyamatosan tudom mondani a további ellenőrzésekből is, ami most én úgy láttam, hogy feltétlenül fontos, hiszen az elmúlt időszakokban több olyan baleset történt, ahol a tilos jelzés figyelmen kívül hagyják. Nagyon sok olyan kommentet láttam a médiában, mert itt Miskolcon is többek között, hogy az Auctionnál ott nem megfelelő a forgalomszerzés. A könyörgöm, amikor a lámpák be vannak kapcsolva és működésben vannak, és valaki a tilos jelzés figyelmen kívül hagyva halad be egy útkereszteződésben, úgy gondolnám, hogy ott nem a forgalomszervezéssel van probléma, hanem annak a személynek a látásával, aki a tilos jelzést nem veszi figyelembe, nem ismeri fel a tilos jelzést. Az elmúlt két hét alatt a Miskolci kapitányság állománya és a forgalom, megyei forgalomellenőrző állománya két hét alatt több mint 40 esetben indított közigazgatási eljárást a tilos jelzésen történő áthaladókkal szemben. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit magas ez a szám. És szinte azt lehet mondani, hogy ha valaki nyitott szemmel közlekedik Miskolcvárosban, akkor azt láthatja, hogy nagyon sok az ilyen szabályszegő. Továbbá is fogjuk folytatni, napi szinten folytatjuk, civil autóval, az ellenőrzéseket is leállítással, pont azért, hogy ott is akkor szembesüljön a járművezetője azzal, hogy mit követhet el, és ne okozzon a tilos jelzésen történő áthaladással balesetet.
Kedves hallgatóink, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályvezetőjét, Pitkó László alezredest hallották.